Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának a soron következő szakaszából, a 22. fejezet 34. versétől a 40. versig tartó szakaszból.
Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Isten áldása legyen az ő igéjén fennállva. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, és hálás a mi szívünk, hogy itt lehetünk ebben a gyülekezeti közösségben a te színed előtt. És hálás a szívünk, hogy az ének is mondta, te is itt vagy közöttünk, ígéreted szerint. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma is valami fontos dologra szeretnél minket tanítani, a legnagyobb és a legfontosabb dologra, a szeretetre. Bocsáss meg nekünk akkor, amikor elbukunk ebben, és nem figyelünk rád, amikor nem tudjuk szeretni se fele barátunkat, se tégedet. Nem tudjuk szeretni a körülöttünk levő embereket, és elutasítunk téged. Köszönjük viszont azt, hogy tudhatjuk, hogy te magad vagy a szeretet, és ezt árasztod ránk. Ha nem ismerünk téged, akkor igazából nem is tudunk szeretni. Nem tudunk szeretni senkit. Így most azért kérünk téged, arra kérünk téged, hogy taníts bennünket, hogy egyre jobban megismerjünk téged, és egyre jobban megismerjük a te szeretetedet, hogy ezt tovább tudjuk adni a körülöttünk levőknek, és tudjunk téged is teljes lelkünkből és teljes szívünkből szeretni. Amen.
A bűnbocsánat igéjét Mikeás próféta könyvéből olvasom, a 7. fejezet 19. verséből. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Amen. A 166. dicséretünk első versét énekeljünk: Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Isten igéjét János első leveléből olvasom, a 4. fejezet 19. verséből. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Amen. Foglaljunk helyet. Amikor valaki a kereszténységre gondol, akkor elsőre mindig valami külső dolog jut eszébe. Ha egy tizenéves megkérdezünk, hogy mi a kereszténység, akkor azt mondja, hogy a hittanúra a kereszténység. Ebből látszik, hogy én keresztény vagyok, hogy amikor a többiek erkölcstanórára mennek, addig én hittanórára megyek. Ha egy felnőttet kérdezünk meg, az sokszor azt mondja, hogy a kereszténység azonos a templommal. Az a keresztény, aki elmegy a templomba, eltölt ott egy órát, ott egy kicsit magába száll, elcsendesedik, hoz néhány döntést, ez a kereszténység. Megint mások azt mondják, hogy még erre sincs szükség, az a kereszténység, hogy van egy értékrendem, egy viselkedési formám, és azt igyekszem megélni a hétköznapokban. Tehát ez a kereszténység valami külsődleges dolog. A mai alkalommal Jézus egy olyan parancsot mond el nekünk, ami azt teszi nyilvánvalóvá, hogy ezek a feltételezések mind hibásak. mint csupán a felszínt kapargatják. Ha lehántjuk úgymond a rárakódott értelmezéseket, meg a rárakódott gyakorlatot, akkor a mélységben ott legbelül azt látjuk, hogy a szeretet parancsa áll. A kereszténység valahol ennek a szeretetnek a megvalósításáról szól, és erről tanít minket Jézus ma délelőtt. Az első dolog, amit ugye mindenki feltesz magának kérdésként, amikor ezt az igét elolvassa, hogy jó, itt egy parancsolat, hogy szeressünk, de lehet parancsra szeretni? Mi értelme van egyáltalán az ilyesmit megparancsolni? Az ember vagy szeret, vagy nem szeret. És különben is miért szeressek? Miért mond nekem Isten ilyet, hogy szeressem őt, meg szeressek másokat is? Ez az én döntésem, nem? Mi értelme van ennek az egésznek? Véleményem szerint, amikor Isten mond nekünk valamit, akkor nekünk azt meg kell tennünk. Akár értjük, miről van szó, akár nem értjük, miről van szó. Mindazonáltal az is normálisnak tekinthető, ha valaki keresi az értelmét annak, amit Isten mond. Magyarul, ha ő ilyet parancsol nekünk, hogy szeressük őt, akkor ennek a végére érdemes járni, hogy miért. Miért akarja ő ezt ennyire? Van egy közkeletű kép Istenről. Eszerint a kép szerint Isten egy jóságos és kedves, mindazonáltal nagyon szomorú öreg úr. Biztosan hallottuk már ezt a képet. Miért szomorú? Hát azért, mert öröktől fogva létezik, ugyanakkor öröktől fogva magányos. Nem áll mellette senki, akivel megoszthatná az életét. És tulajdonképpen ő azért teremtett meg minket, és azért kéri, hogy szeressük, hogy ne érezze magát egyedül. Van egy ilyen elképzelés Istennel kapcsolatban. Amikor ezt az elképzelést hallom, akkor mindig az jut eszembe, hogy ez inkább rólunk emberekről, nem Istenről szól. Mi vagyunk ilyenek, mi érezzük sokszor magányosnak magunkat, és mi szeretnénk, hogy legyen mellettünk valaki, aki szeret minket. Ugye sokszor nyugdíjasoknál lehet látni, hogy maguk mellé vesznek egy kutyát vagy egy macskát, és úgy magukhoz láncolják, mintha a házastársuk vagy a gyermekük lenne. Ez a kép, ez rólunk szól, nem Istenről. Isten soha nem volt magányos. Ha komolyan vesszük azt, amit az ige állít az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, akkor tudhatjuk, hogy e között, a három személy között egy olyan mélységes és szép kapcsolat van, aminek még az elgondolása is nehéz számunkra. Isten ebben a kapcsolatban élt öröktől fogva, soha nem volt magányos. Tehát nem ezért parancsolja nekünk a szeretetet, nem akarja úgymond ránk erőltetni ezt a vágyát, nem az a cél, hogy ő ne érezze magát egyedül. Akkor mi a cél? Egy másik képet is hadd mondjak el, ez nem annyira közkeletű, viszont a gondolat mindenképpen ismert. Vannak, akik úgy tekintenek Istenre, mint egy önbizalom hiányos tinédzserre. Ugye a tinédzsereknek az a jellemzője többek között, hogy mindig a környezetüktől várnak megerősítést. Akkor érzem magam értékesnek, ha a környezetem annak tart engem, és ezt ki is fejezi. Hogyha ez nincs meg, akkor lelkileg összedőlök. Mintha Isten is ezért várná a szeretetünket. Hogy értékesnek érezze magát, hogy amikor elvégzett valami munkát a mi érdekünkben, akkor visszajelezzünk neki, hogy igen, Uram, ezt nagyon jól csináltad. Tényleg, de jó, hogy te vagy az én Istenem. Isten értékesnek akarja érezni magát általunk? Ez a kép is rólunk szól, és nem Istenről. Jézusnak soha nem volt fontos, hogy az emberek mit mondanak róla. Ez nem jelentett neki úgymond plusz örömöt, de nem is keserítette el. Ezt még ellenségei is elismerték. Amikor a farizeusok odamentek hozzá, akkor ezzel a bevezetéssel kezdték a mondani valójukat, mint egy dicséretképpen. Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Magyarul, Isten nem ezt várja tőlünk. Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy Istennek nincs szüksége a szeretetünkre. És ez tulajdonképpen ijesztően hangzik. Ha Istennek nincs szüksége a szeretetünkre, sőt, tulajdonképpen egyáltalán nincs szüksége ránk, akkor hogyan tudjuk mi őt befolyásolni? Hogyan tudunk rá hatást gyakorolni? Hát sehogy. Ijesztő gondolat. De még mindig nyitva van a kérdés. Akkor miért kéri Isten, hogy szeressük őt? Én úgy látom az egész ige összefüggésében, hogy ez nem érte, hanem értünk van. Mert amikor mi szeretjük Istent, az a legbiztosabb jele a lelki egészségnek. Ugye Isten teremtményei vagyunk, és belénk van kódolva, hogy akkor legyünk boldogok, amikor Istennel egy kölcsönös szeretet kapcsolatban állunk. Volt egy ókori teológus, mindannyian ismerjük, Ágostonról van szó, neki egy híres mondása szerint, nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Ez is erről szól, erre a kapcsolatra lettünk teremtve. Ha én nem szeretem az Istent, akkor nem vagyok a helyemen, akkor nem tudok boldog lenni. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, erődből, erről szól, ez az egészségnek a jele, ezért kéri Isten ránk tekintettel, hogy szeressük őt. Ez tehát a cél. És most nézzük meg, hogy akkor ez hogyan nézzen ki a gyakorlatban. Hogyan lehet Istent szeretni? Hát először is adjuk neki a gondolatainkat. Istennek adni a gondolatainkat először is úgy lehet, hogy megismerjük az ő gondolatait. Nem meditálunk, hanem olvassuk a Bibliát, mert a Bibliában Isten szól hozzánk. És amikor Isten szól hozzánk, akkor megismerjük az ő gondolatait. A Biblia nem egy dogmatika könyv, nem úgymond témák szerint vannak csoportosítva Isten gondolatai, hanem egy gyűjtemény. Hogyan van jelen Isten az ő népének az életében? Hogyan van jelen ennek a világnak az életében? És ahogy olvasunk erről az ő jelenlétéről, találkozunk szinte minden területével az életnek. És ezeken az életterületeken kiderül, hogy mi az Isten elvárása, mi az ő gondolata. A második lépés, hogy miután megismertük Istennek a gondolatait, mi is egyetértünk vele. Úgymond hozzáigazítjuk a mi gondolatainkat az ő gondolataihoz. Például az erkölcs tekintetében. Amit az Isten jónak mond, azt mi is jónak gondoljuk. Amit pedig rossznak mond, azt mi is rossznak gondoljuk. Ez nem olyan egyszerű dolog ám. Mert ez döntést igényel a mi részünkről. Benne élünk egy társadalomban, és ennek a társadalomnak van egy konszenzusa. Általában tudjuk, hogy az emberek mit tartanak jónak és rossznak. De ez a konszenzus rendszerint nem azonos az Isten elképzeléseivel. Magyarul egyetérteni Isten erkölcseivel, értékrendjével, az egy komoly lépés a mi részünkről. Fontos Isten gondolatait a családi élet vonatkozásában is elfogadni. Ugye egy népszerű elképzelés szerint a családban kapom meg mindazt, amire szükségem van. És ezért jó a család. Ezért jó például házasodni is, mert találok valakit, akitől annyi mindent megkapok. Ez egy szerződés. Te is elmondod, hogy mit adsz, meg én is elmondom, hogy mit adok. És amíg ez működik, addig jó. Amikor már nem működik, akkor meg véget vetünk neki. Nagyon sokan így fogják fel a családi életet, egy szerződés. A házasságot is, a gyerekekkel való kapcsolatot is, mindent. Mit mond a Biblia? Azt, hogy a családi kapcsolatok tulajdonképpen szövetségként értelmezendőek. A szövetségben mindig a kapcsolat az elsődleges, és nem az, amit a kapcsolat által nyerhetek. Akkor is kitartok a másik mellett, amikor nem kapok tőle semmit, vagy nem azt kapom tőle, amit szerettem volna. Ezt is utána gondoljuk Istennek. Ugyanígy a munkában is utána gondolunk az ő gondolatainak. Mire jó a munka? Ez egy pénzszerzési lehetőség? Vagy az érvényesülésnek az útja? Vagy, ahogy a Biblia mondja, hivatás? Azért vállalok egy bizonyos munkát, mert Isten elhívott engem, hogy ez legyen valahol az én feladatom ebben az életben, hogy ezáltal dicsőítsem őt? Nagyon nem mindegy. Ezekben a kérdésekben is döntéseket kell hoznunk. Tehát így szeretjük Istent első körben, hogy neki adjuk a gondolatainkat. Második körben úgy tudjuk őt szeretni, hogy neki adjuk az érzéseinket. Amikor az érzésekről beszélünk, akkor néha arra gondolunk, hogy van bennünk valami, amit nem lehet irányítani. Ami egyszer előtör, így, egyszer előtör, úgy, aztán néha lecsillapul, de igazából nincs ráhatásunk. Ez nem igaz. A gondolataink és az érzéseink nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással. Amit gondolunk, előbb-utóbb azt fogjuk érezni. És amit érzünk, az nyilvánvalóvá teszi a gondolatainkat. Ezek kéz a kézben járnak egymással. Engedjék meg a testvérek, hogy elmondjak egy viccet. Tudom, nem szokás a szószéken viccelődni, de véleményem szerint ez majd segít, hogy a gondolatok és az érzéseink közötti szoros összefüggés megmaradjon bennünk. Két skót beszélget. Képzeld, a hadseregben elrendelték, hogy a lovas katonák csak az egyik lábukon hordhatnak sarkantyút. Miért? Mert rájöttek, hogy ha a katona megsarkantyúzza a ló egyik oldalát, a másik oldala úgyis automatikusan elindul vele együtt. Skót vicc természetesen a spórolásról szól, mégis értjük, hogy miről van szó. Ha a ló egyik oldala elindul, akkor megy vele a másik is. Én még nem láttam olyan lovat, ahol ez ketté vált volna. És ugyanígy a gondolatainkkal és az érzelmeinkkel is ez a helyzet, amit gondolunk, azt fogjuk érezni. Ez nem két teljesen külön úton járó része az életünknek. Ha Istennek adtuk a gondolatainkat, akkor bízhatunk benne, hogy az érzéseink is követni fogják. Ha azt látjuk, hogy egészen más úton járunk, akkor gondoljuk újra a gondolatainkat, mert lehet, hogy azt hisszük, hogy Istennek adtuk, de valójában mégsem. És a harmadik területe az Isten iránti szeretetnek a döntéseink, az akaratunk. Ha szeretjük Istent, akkor neki kell adnunk az akaratunkat is. Magyarul, amit ő mond, amit felfedezünk, mint az ő akaratát az életünkre vonatkozóan, azt megtesszük. És ez nem passzivitás. Ez nem azt jelenti, hogy én várom a sült csirkét, hogy majd Isten mindent megtesz, hanem ez egy nagyon aktív hozzájárulás a mi részünkre, mert keressük az Isten akaratát. Mert amikor megtaláljuk, és elkezdjük megcselekedni, akkor általában ellenállásba ütközünk sok-sok ember részéről. Tehát Istennek adni a gondolatainkat, az érzéseinket és az akaratunkat mindig és mindenhol, ezt jelenti őt szeretni. Hadd mondjak néhány példát erre Jézus életéből. Ugye Jézusra úgy tekintünk, mint a megváltónkra, és jól tesszük. Ugyanakkor Jézus élete egyben egy példa is számunkra, mert az a tisztaság, amit ő megmutatott számunkra, az követendő. Hogyan szerette Jézus az Istent? Mit mondhatunk az ő gondolatairól? Hát azt, hogy a gondolatai mélyen az igében gyökereztek. Amikor beszélt az emberekkel, akkor mindig az igéről beszélt velük. Amikor idézte az Ószövetséget, akkor arról mindig lehántotta kortársainak azokat az értelmezéseit, amelyek nem álltak összhangban az eredeti értelemmel. Amikor össze kellett veszni velük, jó értelemben, akkor is megtette ezt, mert azt mondta, hogy amit az Isten mond, amit ő gondol, nekünk is pontosan azt kell gondolnunk. Mit látunk Jézus érzéseivel kapcsolatban? Azt, hogy ugyanúgy érzett, mint az Isten. Ugyanúgy gyűlölte a bűnt, ugyanúgy szerette a bűnöst, türelmesen és szeliden hajtotta végre, amit végre kellett hajtania. Egy az egyben megegyeztek az érzései Isten érzéseivel. És az akarata? Hát az akarata is összhangban volt az Isten akaratával. Amikor önmagáról beszélt, arról, hogy miért van ő itt ezen a földön, akkor mindig azt mondta, hogy én az Isten követe vagyok, küldöttje vagyok. Azért vagyok itt, hogy az ő akaratát teljesítsem. Ez az én kenyerem, ez az én örömöm. Teljesen átadta magát Isten akaratának. Ezt jelenti szeretni az Istent. A parancsolat második fele arról szól, hogy szeressük a fele barátainkat. Hát kik a mi fele barátaink? Mindazok, akikkel bármilyen szinten, de kapcsolatba kerülünk életünk során. A családtagjaink, a barátaink, a távolabbi ismerőseink és az ellenségeink. Nem tudom, úgy tudom, más kategória nem létezik, ez mindent összefoglalt. Akivel kapcsolatba kerülünk, azt mind szeretnünk kell. Miért? Megint tegyük fel a kérdést. Ugye az Isten iránti szeretet a lelki egészségnek a jele. A fele barátaink iránti szeretet pedig az Isten iránti szeretetnek a legbiztosabb jele. Amikor valaki szereti a többieket, tényleg szereti őket, akkor ez biztos jele annak, hogy az Istent is szereti. De ha nem szereti a többieket, akkor az Istent sem szereti. János ezt így írja, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Hát hogyan szeressük fele barátainkat? Ezzel kapcsolatban Jézus egy nagyon tömör, kifejező alapelvet ad át nekünk, amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük. És itt egy végtelen felsorolást lehetne adni, ami megmutatja, hogy hogyan néz ki ez a szeretet a gyakorlatban. Hát néhány dolgot hadd mondjak. Hát egyrészt vegyük észre az embereket, itt kezdődik. Ne úgymond magunkkal legyünk elfoglalva, hanem vegyük észre a többieket is, akik például most itt vannak a templomban. Érdeklődjünk irántuk. Persze, ha most Isten tisztelet után valaki odafordul majd a másik emberhez, és megkérdezi, hogy hogy vagy, akkor nyilván lesz egy kis kérdés, hogy most azért kérdezted meg, mert erről volt szó. Remélem nem, de ez is része a fele barátaink iránti szeretetnek, hogy érdeklődjünk irántuk, hogy értsük meg őket, hogy érezzünk együtt velük, hogy segítsünk a hétköznapi dolgaikban, hogy segítsünk nekik az Isten útjára járni, hogy bocsássunk meg nekik. Amit szeretnénk, hogy velünk is tegyenek az emberek, azt tegyük mi is másokkal. Megint néhány példát hadd mondjak el Jézus életéből. Hogyan szerette Jézus a rokonait? Hát gondoljunk az édesanyjára, Máriára. Amikor Jézus ott szenvedett a kereszten, amikor úgymond már csak percei voltak hátra, és amikor a kín betöltötte a lelkét és a tudatát, mindent, akkor sem azt olvassuk, hogy megszűnt törődni a többiekkel, hanem lenézett és ott látta az édesanyját, aki most támasz nélkül marad. József valószínűleg már meghalt, tehát nem volt mellette egy férj. Hát mi történik ilyenkor egy nővel, egy idősödő asszonnyal? Nem volt nyugellátás abban az időben. Ezek az öregek, hát vagy nagyon szegényen éltek, vagy egyáltalán nem éltek. Ez a két alternatíva állt előttük. És mit mondott Jézus? Odafordult az anyjához, Máriához, és odafordult a mellette álló tanítványához, Jánoshoz, és azt mondta Jánosnak, hogy íme a te anyád. És utána hozzáteszi az ige azt is, hogy és attól a naptól fogva ez a tanítvány a házába fogadta Máriát. Magyarul ő gondoskodott róla a továbbiak során. Jézus így szerette a rokonait. Hogyan szerette a barátait? Olvasunk Jézus barátairól is az igében, akik valamiért közelebb álltak hozzá, mint a többi ember. Ilyen volt többek között Lázár is. Lázárról azt olvassuk, hogy megbetegedett, majd meghalt. És amikor Jézus odament, akkor nem azt mondta, hogy hát jól van, meghalt, hát majd feltámasztom. 5 perc múlva már úgyis itt fog szaladgálni. Hanem azt mondta, hogy ő a barátom. És még csak belegondolni is fáj abba, hogy ő mit szenvedett el. Hogy milyen félelmeket állt ki, amikor érezte, hogy közelít az elmúlás. És sírva fakadt. És ekkor mondták a többiek, hogy mennyire szerette őt. És ezután feltámasztotta. Hogyan szerette Jézus úgymond az ismerőseit, vagy azokat, akikkel úgymond ismeretlenül találkozott? Hát erről is azt lehet mondani, hogy őket is a szívébe fogadta. Amikor látott egy nyomorúságban lévő embert, akár azért, mert éhezett, akár azért, mert beteg volt, akár azért, mert lelkileg volt olyan nehéz helyzetben, mindig megsajnálta őket, és mindig segített rajtuk. Olvasunk olyan helyzetekről, amikor Jézus már szeretett volna lefeküdni, aludni. Mert neki is szüksége van a pihenésre. De amikor oda mentek hozzá az emberek, akkor megszánta őket. Olyannak látta őket, mint a pásztor nélkül való juhokat. És úgymond még néhány órát velük töltött a pihenése helyett. És mit mondhatunk az ellenségeiről? Azt, hogy szerette az ellenségeit. Hányszor megmondhatta volna nekik, hogy megint belém kötöttetek? Hát az elmúlt néhány hétnek az ige hirdetései mind így kezdődtek, nem? Felolvastuk az igét, és az igében azt szerepelt, hogy ugye Jézus utolsó napjairól van szó, oda mentek hozzá a farizeusok, az írástudók, a Heródes pártiak, a szadduceusok, mindenki, aki az ő ellensége volt, és megpróbálta őt csőbe húzni. Gonosz emberek voltak azzal az indulattal, hogy meggyilkolják őt. És Jézus egyszer sem mondta azt, hogy hát, na majd én jól elítéllek titeket. Akár most, akár az utolsó ítéletkor, Jézus válaszolt nekik, méghozzá nagyon jól válaszolt minden alkalommal, de egyszer sem gyűlölködött. Sőt, amikor ment a keresztre, sőt, már ott volt a kereszten, akkor azt olvassuk, hogy mielőtt kilehelte volna a lelkét, elkezdett imádkozni. És nem azt imádkozta, hogy Uram, látod, milyen nagyon jó voltam, hát most könnyítsd meg a szenvedéseimet, stb., hanem azért imádkozott, hogy ezek az ellenségei, akik ennyi rosszat követtek el ellene, bocsánatot nyerjenek az Istentől, mert nem tudják, mit tesznek. Szóval így szerette Jézus a fele barátait. És most képzeljünk el egy születése óta vakembert, aki soha semmit nem látott. Gondolatban menjünk oda hozzá, adjunk a kezébe egy festékszórót, és kérjük meg, hogy készítse el Leonardo da Vinci Mona Lisájának pontos mását. Mielőtt valaki azt gondolja, hogy azért beszélek így, mert tegnap nagyon sok ismeretlen eredetű gombát ettem, de abból nagyon sokat, hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy nem ez áll a háttérben. Azért használok ilyen nagyon erős képet, mert szeretném nyilvánvalóvá tenni, hogy mindaz, amiről eddig szó volt, ez nekünk nem megy. Mi nem tudunk így szeretni sem Istent, sem az embereket. A bűn teljesen behálózott minket. Mint amikor egy kávécsepp ráesik egy kocka cukorra, és minden egyes szemét áthatja, ugyanúgy vagyunk mi is a bűnnel. Mindenben önmagunkat helyezzük az első helyre, és mivel mi vagyunk a mi kis univerzumunknak a középpontja, igazából lehetetlen, hogy úgy szeressük Istent és a fele barátainkat, ahogy ő azt elvárja, ahogy a nagy könyvben meg van írva. És ezt szeretném egy kicsit most bizonyítani. Talán valaki most ellenáll, hogy azért mégsem ennyire súlyos a helyzet, azért mégiscsak tudok én szeretni. Hát tudunk valamilyen szinten szeretni, de úgy, ahogy Jézus elvárja tőlünk, úgy egészen biztos, hogy nem. Vizsgáljuk meg Jézus kortársait. Már ők teljesíthetetlennek tartották ezt az elvárást. Már néhányszor elmondtuk ezen a szószéken, hogy Jézus korában az írástudók és a farizeusok 613 vallási törvényt alkottak meg. Fogták a 10 parancsolatot, és csináltak belőle 613 különböző törvényt. Ezekben voltak tiltások, meg voltak parancsolatok, az a lényeg, hogy ezt oda tették mindenki elé listaszerűen, hogy ha szereted Istent, akkor ezt be kell tartanod. Belegondoltunk már abba, hogy miért tették mindezt? Azért tették mindezt, mert ezeket a parancsolatokat nagyon nehéz betartani, De még mindig könnyebb, mint úgy szeretni az Istent, ahogy ő azt elvárja. Már az Ószövetségben is ezt mondta Isten, hogy szeretni kell őt. Nem a tételes parancsolatokat emelte ki soha. A lényeg mindig az iránta való szeretet volt. Sőt, ugyanez a történet, amit most felolvastunk, megvan írva Márknál is és Lukácsnál is. Lukácsnál az a folytatása ennek a történetnek, hogy az a törvénytudó, aki megkérdezte Jézust, utána feltett egy másik kérdést is. De ki az én felebarátom? Miért tette fel ezt a kérdést? Azért, mert érezte, hogy mindenkit nem lehet így szeretni, ahogy Jézus mondja. Talán néhány embert, akik a legközelebb állnak hozzánk. Hát az édesanyámat, meg a feleségemet, meg a gyerekeimet mondjuk. Ott is rezeg a léz, de azért ott talán tudom szeretni őket. Így. Na jó, de az, hogy mindenkit? Egy nem farizeust is? Meg egy nem zsidót is? Hát ez lehetetlen. Tehát Jézus kortársai így érezték, hogy ez teljesíthetetlen. És hadd mondjam el, hogy mi is tulajdonképpen ugyanazt tesszük, mint Jézus kortársai. Addig-addig farigcsáljuk Jézusnak ezt a szeretet parancsát, míg végül megmarad valami, mint az almának a csutkája, amiről már úgy érezzük, hogy na, ezt talán már tudjuk teljesíteni. Ezt a valamit nevezzük szaknyelven keresztény szubkultúrának. Ennek a szubkultúrának része az, hogy hányszor olvasunk Bibliát, hányszor imádkozunk, milyen ruhába öltözünk fel, milyen zenét hallgatunk, hova iratjuk be iskolába a gyermekeinket, milyen munkát vállalunk, milyen elvek mentén politizálunk. Ezekre mind van egy íratlan szabályunk, mindenre. Ebben a gyülekezetben is, meg úgy általában a kereszténységben is. Ezt nem szoktuk így kimondani, nem mondjuk azt, hogy nekünk ez a 613 parancsolatunk van. De mégis úgy fogjuk fel a dolgokat, hogyha mindezt megtettük, akkor szeretjük az Istent is, és szeretjük a felebarátainkat is. Ezt már tudtuk teljesíteni. A 100 szónak is egy a vége, nem tudjuk teljesíteni az Isten parancsait. Nem tudjuk teljesíteni, ugyanakkor ezt nem akarjuk elismerni, még magunk előtt is titkoljuk a tényt, és ezért degradáljuk ezeket a törvényeket. Pedig tisztán látás nélkül nincs előrelépés. Na most kérdezhetné valaki, hogy na jó, de mit segít rajtam az, hogyha tisztán látok? Jó, bevallom, nem tudom így szeretni az Istent és a felebarátaimat. És? Most akkor ez jobb nekem, hogy ezt bevallottam? Most jobban fogom tudni szeretni? Hát önmagában ez a tisztánlátás még nem a végeredmény, nem a végső megoldás. Ugyanakkor, ha valaki ezzel tisztában van, akkor jöhet egy váltás az életében. Ha én nem tudok segíteni magamon, akkor odafordulok az Istenhez, mert ami az embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Hogyan válik Istennel a lehetetlen lehetségessé? Megint csak János apostolt idézem. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ez a lényeg. Nem azt várja tőlünk Isten, ezt jegyezzük meg nagyon jól. Nem azt várja tőlünk, hogy magunkból sajtoljuk ki a szeretetet, iránta is, meg mások iránt is, és amikor majd megállunk az ítélő szék előtt, akkor megmondhassuk neki, hogy Uram, én mindent kihoztam magamból, amit csak tudtam, és ezt az igyekezetemet fogadd el. Nem ez a lényeg. Hát magunkból nem tudjuk kisajtolni. Akkor mi a lényeg? Az, hogy menjünk hozzá, és tőle vegyünk át szeretetet. Vannak forrásaink. Oda mehetünk hozzá, átvehetjük az ő szeretetét, és vagy visszaadhatjuk neki, vagy továbbadhatjuk másoknak. Erről szól a kereszténység. Amit kaptam, azt adom tovább. Olyanok vagyunk, mint a postások. Ugye a postástól senki nem várja el, hogy írja meg a levelet és kézbesítse. Csupán azt várják tőle, hogy amit a kezébe adtak, azt vigye el a megadott címre. Hát mi is ilyenek vagyunk. Megkapjuk az Isten szeretetét, és ezt továbbítjuk a megadott címre. Így válik a lehetetlen lehetségessé. Hát Istennek ez a megelőző szeretete a kereszten vált nyilvánvalóvá. Néhány napon belül, úgymond a felolvasott igéhez viszonyítva, néhány napon belül Jézus kereszthalált hal. És ezzel fejezi ki, hogy mindaz, amit én itt elmondtam, az nem egy elmélet, nem egy idealizmus, hanem ez a valóság. Ennyire szeretlek benneteket, még a halált is vállalom, értetek. Ha valaki ismeri Jézusnak ezt a szeretetét, és hozzámegy, akkor azt fogja felfedezni, hogy az az üres szeretettank, amivel mi rendelkezünk, az elkezd megtelni. És amikor megtelt, akkor el tudunk indulni, és tudjuk ezt a szeretetet adni másoknak is. Egy igével hadd fejezzem be, ez az Efezusi levélben van megírva, növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 493. dicséretünk 5. versét, énekeljük. Szeress jó reménységgel. Imádkozzunk. Urunk, sokszor azzal az illúzióval olvassuk a Te igédet, hogy amit megparancsolsz, azt meg is tudjuk tenni. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te tisztánlátást adsz nekünk, és bármilyen keserű is a felismerés, de elfogadhatjuk, hogy amit Te parancsolsz, azt nem tudjuk megtenni. Mert Te olyasmit parancsolsz, ami megegyezik a Te lényeddel, a Te tökéletes és szent lényeddel, és mi nem ilyenek vagyunk. És mivel nem ilyenek vagyunk, nem tudjuk megtenni, amit elvársz tőlünk. Urunk, bűnbánattal borulunk eléd, hiszen mi tehetünk arról, hogy nem ilyenek vagyunk. Nem Te követtél el hibát a teremtéskor, nem csúszott úgymond hiba a rendszerbe, hanem mi voltunk azok, akik fellázadtunk ellened, elfordultunk tőled. Urunk, megvalljuk neked a nyomorúságunkat is, hiszen voltak éppen szeretet nélkül élünk. Nem csak adni, de kapni sem tudunk szeretetet, hiszen mindannyian önmagunkat tartjuk a legtöbbre, mindannyian csak magunkat tudjuk szeretni. Kérünk, lásd meg ezt a nyomorult helyzetünket, és vigyél minket közel a Te szeretetedhez, ahhoz a szeretethez, amelyet megbizonyítottál ott a Golgotai kereszten. Kérünk, Urunk, segíts, hogy hozzád térhessünk, hogy beléd kapaszkodhassunk, hogy tőled vehessük át mindazt, amit nekünk szántál. Töltsd meg a mi életünket önmagaddal, a Te szereteteddel, és add, hogy megváltozzunk feléd is, mások felé is. Kérünk, add, hogy ne egy lefolyástalan, alkalmatlan életünk legyen, hanem olyan, amely áldást jelenthet mások számára is. Kérünk, Urunk, hogy Te áldj meg minket akkor is, amikor nehéz helyzetben vagyunk, amikor gyászolunk, és Te áldj meg minket akkor is, amikor valami nagy öröm ér bennünket, Te lehess számunkra minden mindenekben. Amen. Most pedig egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.